Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Március végéig az államháztartás központi alrendszere 2321 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, derült ki a pénzügyminisztérium gyors tájékoztatójából. A tárca ezzel kapcsolatban azt írta, a kedvezőtlen külső gazdasági hatások nagy nyomást gyakorolnak a költségvetésre is, a büdzsé azonban a rendkívüli kiadások mellett is biztosítja a gazdaság újraindításához szükséges forrásokat, miközben a nyugdíjak és a családtámogatások védelméhez, valamint a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges fedezetet is garantálja. A kormány célja, hogy fenntartható növekedési pályára állítsa a gazdaságot, miközben a költségvetési hiányt és az államadósságot tovább csökkenti, írták. Oldani kell a magyar gazdaság dualitását, a Magyarországon jelenlévő külföldi és magyar tulajdonnak együtt integráltan kell működnie, hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter a versenyképességi konferencia 2024 című kétnapos rendezvényen. Nagy Márton elmondta, a magyar nyitott gazdaságban erős külföldi működő tőke beáramlás és beruházási ráta mellett duális szerkezet alakult ki, ebben 50% a külföldi tulajdon aránya, és azt kell elérni, hogy ezek ne elszeparáltan, hanem a magyar cégekkel együtt működjenek. Megoldásként említette a hazai vállalatok termelési láncokba kapcsolódását. Megjelent a magyar közlönyben a kormány rendelete a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáról, amely megtiltja a vendégmunkások foglalkoztatását az állami költségvetési szerveknél, állami irányítás alatt álló cégeknél. A kormány által kijelölt személy a nyomós indok esetén mentesítést adhat a tilalom alól. Aláírták azt a megállapodást, amelynek értelmében az év második felében megkezdheti működését Magyarország, Szlovénia és Szerbia közös áramtőzsdéje, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a szerb energiaügyi államtitkárral és a szlovén energiaügyi miniszterrel közösen. Szijjártó Péter azt mondta, ez nagyban fokozhatja az ellátás biztonságot minden fél számára. Ne felejtsük, itt Európai Uniós tagországok és egy uniós tagjelölt ország együttműködéséről van szó, így tettünk még egy lépést abba az irányba, hogy a nyugat-balkáni térség energiai integrációját az EU-ban megvalósítsuk, tette hozzá. Tájékoztatása szerint a paksi erőmű fejlesztésével a következő évtized elejére a jelenlegi 2000-ről 4400 megawattra nő a nukleáris kapacitásunk, a beruházás pedig jól halad, fontos mérföldköveket sikerült elérni az utóbbi időben. A magyarok elvárása az, hogy a valóságtól és az európai emberek érdekeitől elszakadt jelenlegi uniós politikai jelét ne tegye tönkre az uniót, mondta az országgyűlés elnöke a Dresdában rendezett Közép-Európa fórumon. Kövér László a szászországi parlament által életre hívott eseményen úgy fogalmazott, bennünket, közép-európaiakat sokkal gyakrabban oktatnak ki arról, hogy az Európai Uniónak milyen elvárásai vannak velünk szemben, mintsem arról kérdeznének, hogy nekünk, közép-európaiaknak milyen elvárásunk van az Unióval szemben. A magyarok elvárása, hogy az Uniót béke projektből ne tegyék háborússá, demokrácia projektből diktatúrává, jóléti projektből elszegényedési projekté. A 2000 éves európai keresztény kultúra földjén az EU-t ne tegyék keresztényellenes politikai erővé, emelte ki Kövér László. Megjelent a hosszú hétvégékről és munkaszüneti napokról szóló miniszteri rendelet a magyar közlöny legújabb számában. A döntést Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter írta alá. Négy napos hosszú hétvége lesz majd, május 1-e, 2-a, 3-a és 4-e, aztán október 23, 24, 25, 26, 5 napos hosszú hétvége lesz majd december 24-e szerdától 28-a vasárnapig. A hosszú hétvégék miatt 3 szombat is munkanap lesz jövőre, majd május 17-e szombat a május 2-ai pénteki pihenőnap miatt, aztán október 18-a szombat október 24-e miatt, és december 13-a szombat a december 24-i szerdai pihenőnap miatt. Holnap tovább drágulnak az üzemanyagok, a benzin nagykereskedelmi ára 3, a gázolai 6 forinttal nő, írta meg a holtankoljak.hu portál. Úgy látjuk, van egy elcsúszás a korábbi megállapodásunkban, ezért a hét második felére behívtam a MOL és a Magyar Ásanyolaj Szövetség vezetőit egyeztetése, mondta az Index vonatkozó kérdéseire Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, azzal kapcsolatban, hogy ismét nőnek tehát az üzemanyagárak, pedig korábban a kormány egyességre jutott a szövetséggel, ennek értelmében az áraknak a régiós középmezőnybe kellene tartozniuk. Végül az időjárásról. Holnap a változó vastagságú fátya a felhőzet mellett sok, időszakosan szűrt napsütés várható, valamint gomoly felhők is képződnek. Nem lesz csapadék, csak néhol fordulhat elő zápor, sokfelé élénk szél fúj majd. A hőmérséklet szerdán hajnalban 11-12, napközben 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, önök a szerkesztőt, Szikovics Ernőt hallják. Marokkói madarász kalandok címmel tart előadást az érdeklődő közönségnek Balázsi Péter madarász, MME önkéntes, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre április 11-én, csütörtökön 16.30-tól a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. Ez természetesen pénteki adásunk hallgatóinak múlt időben értendő, de Péter kalandjaiból ők sem maradnak ki. Balázsi Péter az MME, vagyis a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntese tart előadást Marokkói Madarász Kalandok címmel. Az alcíme érdekes, figyelemfelkeltő, 10 nap a homok, a hó és a fura ételek világában. Melyikkel kezdjük, a homokkal?
Kezdhetjük a homokkal. Ugye a Szaharáról az embernek az van a kényszer képzetében, hogy ez egy nagy homoksivatag, ami amikor először beértünk, akkor épp egy ködös esős idő volt a kősivatagba, majd a negyedik, ötödik napon láttunk végre homokot, addig növények voltak mindenhol és kő, úgyhogy az már alapból kicsit átvariálta a gondolkodásmódunkat. A hó az pedig azért, mert ugyan Afrikához nem társítjuk, de még az egyik nap a mázsugai homokdűnéken homokangyal csináltunk, addig másnap az atlaszban már hóangyal tudtunk csinálni, és hógolyóztunk. Úgyhogy ez eléggé abszurd volt, hogy így egy nap különbséggel ilyen nagy változások vannak. A fura ételek az meg, hát nem voltunk annyira hozzá készülve ehhez a dologhoz, hogy hogy és mint lesz, azt tudtuk, hogy mondjuk sertéshús nem kell keresnünk, de mégis hogy néznek ki. Ezek a dolgok úgy, hogy életem legrosszabb pizzáját sikerült ennem, ott viszont a legjobb tádzsinját egyben, úgyhogy ha valaki megy, akkor csak ajánlani tudom, hogy a helyi ételeket egyek, valamint az is érdekes volt, hogy párizsit is árulnak, baromfi párizsit, ám ezt konzervbe rakják, és a konzervet fel kell nyitni, majd nagy nehezen a vákumból kiszabadítani ezt az elég érdekes állagú ételt, legalábbis magyar ízlés szerint.
Akkor most a madarakról. Miért Marokkóba mentetek madarászni?
Marokkó egy viszonylag közeli célpontnak számít. Ugye szerencsénkre már jó pár magyar csapat volt annó kint ezen a területen, úgyhogy rengeteg leírásunk volt, így jól meg tudtuk tervezni az utat. Még ez az úgynevezett nyugat paleartis, ez az élővirág, madárvilág csoport, ami nálunk is él, viszont rengeteg olyan faj van, ami nálunk nincsen. Hasonlók vannak, vagy éppen vannak olyanok is, amik már csak ott élnek az egész világon. Szerencsére több ilyen endemizmust is tudtunk megfigyelni, ilyen benszülött fajt.
Marokkó melyik részére mentetek?
Marokkóra nagyjából 3 hét kéne, hogy végig lehessen madarászni. Nekünk erre volt 10 napunk, úgyhogy az északi részeket kihagytuk, ezért a középső résztől indultunk, és egészen le a Nyugat-Szahara déli részéig mentünk, ami nekünk ugye Nyugat-Szahara, de Marokkó Marokkónak gondolja. Annyi, hogy gyakoribbak az útellenőrzések, illetve a kis ellenőrző bódék.
Az ember a madarászokat itthon nem csak úgy képzeli el, hanem szinte olyanok is, hogy kifeszítenek egy hálót, és ami abba belekerül, azt meggyűrűzik, vagy megnézik. Ott hogy megy ez?
Ott gyakorlatilag csak távcsövekkel, spektívekkel madaráztunk. Ugye itthon a madárgyűrűzés az a függönyhálós fogáshoz külön hatósági engedély kell, valószínűleg ott is. Se időnk, se igazából nagyon bátorságunk nem lett volna ilyet csinálni, mert nem lehet tudni, hogy az ember mibe fut bele, illetve magyarázhatjuk, hogy mi csak meg akartuk nézni, de nem biztos, hogy jól jöttünk volna, úgyhogy tényleg csak távcsöves megfigyelés volt, spektível, fotózás, gyakorlatilag egy öröm madarászat, és folyamatos rohanás, mert ugye ez a 10 nap, ez valójában ez a jó pár ezer kilométerhez elég kevés.
De bele is futottatok valami rendőrségi ügyben, nem? Kabátlapás ügybe keveredtetek?
Ennél kicsit kevésbé, ott helyszínen kevésbé volt mókás, így visszatekintve már igen. Ugye ott mindig vannak ilyen kis ellenőrző bódék, viszonylag nagy gyakorisággal, ott szépen útlevél, és a többi, és a többi. Viszont kétszer is sikerült olyan dologba futnunk, amire nem számítottunk. Első alkalommal a Daklai kikötőbe, ez Nyugat-Szahara legdélebbi pontja, ott távcsöveztünk, fotóztunk, mikor odajött egy nagyon jópofa, kis pohók, havai inges arab emberke, aki tört angolsággal, mivel franciául szeretett volna beszélni velünk, így tört angolsággal kommunikáltunk, majd egy idő után jelezte, hogy ő titkos rendőr, és akkor mi nem menjünk sehova, és bizonyítsuk be, hogy mi madarászunk, csak nem kémkedünk. Úgyhogy ez egy, hát egy jó másfél órás kis epizód volt, és az egyik hortobágyi nemzeti parkos kolléga vitte a kis igazolványát, amivel végre elhitte, hogy tényleg madarászunk, mert a határozók és a többi nem hitte el. Végül nagyon kedélyesen váltunk el. Megmondta, hogy ő nem haragszik ránk, mi sem haragszunk rá. Hát nem haragudtunk, mikor tovább mentünk, azért a következő ellenőrző pontnál, miután egyik utitársunknak az útlevélszámát felírta, mikor azt meglátták, oda jött egy öltönyös úriember, aki az Archaeopteryxről és más madaras dolgokról beszélgetett legalább egy fél órát az utitársra, aki nagyon boldog volt ettől. Természetesen.
Tehát az Archaeopteryx az egy őshüllő.
Igen, 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 de hát messziről indult, úgy gondolta, hogy majd megfogja. Másik pedig az utolsó éjszaka derült ki, amikor ugye pár éjszakát vadkempingeztünk, pár éjszakát szálláson voltunk. Az volt az információ, hogy szabad vadkempingezni, na az utolsó éjszaka kiderült, hogy nem. Ekkor sikerült egy focipályán felverni a sátrunkat, ami egy bozótos területnek tűnt még a sötétben. Reggel, mikor visszamentünk, kiderült, hogy egy focipálya, ugyanis 8 népviseletbe, illetve rendőr egy öltözött úriember látogatott meg minket az éjszaka közepén, fegyverekkel, szöges baseballütővel is hasonlókkal, és nagyon boldogok voltak ők is, mi is, amikor kiderült, hogy ők se akarnak bántani, mi se vagyunk terroristák, viszont egy kempingbe elirányítottak minket, tényleg nagyon szevélyesek, udvariasak voltak. Ja, és kiderült, hogy tilos vadkempingezni Marokkóban. Úgyhogy ez így eléggé rányomta az út végére a bélyegét, hogy egy kicsit azért úgy máshogy kell hozzáállnunk ezekhez a dolgokhoz, akkor is, hogyha egy európainak tűnő arab ország, akkor is mégiscsak más kontinens.
Akkor most már van tapasztalat a következő magyar madarászok számára. A madarak, mondtad, hogy van átfedés a magyarországi és az ottani madarak között, illetve valami már különbözik. mi az átfedés?
Az átfedés is részben átfedés, mert a hazai fajok egy részének más alfai vannak, így például a kuviknak ott egy másik alfaja van, de láttunk fekete rigót, vagy éppen első reggel, amikor felébredtünk, nem tudtuk, hogy mi ez a iszonyú madár ének fogadott, és ugye az ember egy új helyen teljesen megzavarodik, hát kiderült, hogy egy jó része csicsörke énekelt, ami nálunk ugyanígy van, de ott hirtelen nem tudtuk összerakni a képet, illetve vannak olyan fajok, amik hasonlók, de most arra kiderült így utólag, hogy külön fajok, ilyen az afrikai pinty, vagy éppen a magreb szarka, a fáraó bagoly, ami a mihúhoz hasonlít. Még a különlegességek között olyan fajokat kell megemlíteni mindenképp elsősorban a tarvarjú nevű ibiszférét, ami régen a Mediterráneumban eléggé elterjedt volt, még magyarországi adata is valószínűleg voltak, de mostanra már csak Marokkóban él. Természetes állománya az is kicsi. A barátcsagra, amihez hasonló madarunk nincs, vagy éppen a vörhegyes rigótimália.
De úgy van magyar neve? Hogy van magyar neve?
Úgy, hogy ez a madár, a tarvarjú annó Magyarországon is előfordult. Ugye a földközi tenger vidékén egy elég elterjedt madár volt, még a vadászat az el nem tüntette a környékről, illetve voltak olyan esetek is, amikor hazai fajokat kicsit máshol látunk. Például amikor a halássas áll egy homokdűnén, vagy éppen a darvak a homokon táncolnak, azért elég abszurd látvány így a hazai dolgokhoz szokott szemnek.
Februárban voltatok, ez még nem a madárvonulás időszaka.
Nem, és így jó pár olyan fajt nem is láttunk, amit láthatnánk, de csak később érkezik hozzájuk is vissza a trópusi Afrikából. Viszont ez egy olyan időszak, amikor nagyon sok mindent lehet már látni, a nap nagy részében madarászni lehet, mert amikor ugye bejön a 30-40 fok, akkor értelemszerűen ott is elülnek a madarak, így hát gyakorlatilag a nap nagy részét mi is léhasággal tudtuk volna tölteni, ami meg nem igazán jó egy ilyen túránál.
Most körülnéztem, itt van valahol egy gólyafészek fel Németen, nem tudom, hogy visszajött-e már a lakója. Marokkó mennyire jelentős a madárvonulás szempontjából?
Itt a felnémeti gólya is visszajött már. Marokkó mindenképpen jelentősnek nevezhető, mivel a nyugati fővonulási útvonal az Marokkóhoz kötődik, ugye a Gibraltáron átmenő madármennyiség az gyakorlatilag így Marokkón is átmegy, így az európai vonuló madaraknak igen jelentős része megy át ezen az országon. Mi vonuló fajokat annyira még nem láttunk, olyanokat láttunk, amik ott telelnek éppen. Fehér gólyát is láttunk, de azok egy jó része a nyugati vonulási útvonalon csak Spanyolországig jut el, és akkor ott töltik a telet. De fekete gólya mellett egyéb fajok is voltak. Érdekes volt az egész, láttunk színes gyűrűs madarakat is ott is.
Magyar gyűrűs?
Magyar gyűrűs nem, nyugat-európai országokból láttunk rózsás flamingót, korallsirályt, világos hátú heringsirályt és társaikat. Úgyhogy hasonló a mieinkhez a madárvilága, mégis más.
Milyen a madarász élet, ha van egyáltalán Marokkóban? Nyilván itt Magyarországon a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a legnagyobb civil szervezet. 50 éves múlttal a háta mögött, ott mi a helyzet?
Minimális madarász élet van. Lehet olvasni ott is, hogy a különböző ritkaságokat figyelik, de ezek megfigyelői nagy részt a nevük alapján külföldi emberek, úgyhogy nem helyiek. Ami érdekes volt nekünk Marokkóban, hogy Magyarországon még nem feltétlen mindenhol tartunk ott, például a áramos szigetelő fejek kapcsán, mint Marokkóban, viszont ott meg a madarakhoz való hozzáállás még egy sokkal természetesebb. A madarak azért vannak, hogy az embereknek jó legyen.
Tehát lelőik.
Igen, de nem szórakozási célból, mint más államokban, hanem ott ténylegesen táplálékként tekintenek rájuk.
Vízi állatokkal, vízi madarakkal találkoztatok?
Igen, volt szerencsénk azokkal is, egy-két vádiban, illetve tengerparton megfordultunk. A tengerpartokon ugye millió meg egy sirály, különböző récefajok is megfigyelhetők voltak, olyan fajok, amik nálunk viszonylag ritkák, ott tömegesek, a fekete réce például nálunk egy ritkább őszi, tavaszi átvonuló esetleg telelő, ott tömegesen telel, de láthattunk így például szulát is, ami Magyarországon még soha nem fordult elő, már említett rózsás flamingó, gólyák, egy-két gémféle, vörös ásoló, de nagyrészt inkább a sivatagi, a speciális fajokra próbáltunk koncentrálni.
Járnak-e mások is madarászni Marokkóba? Ezt hogy láttátok?
Az úti beszámolók alapján elég sokan, sok országból, ugye a tarvarjú az csak ott látható, vagy éppen az atlasz küllő.
Mennyiszor előkerült, mi ez a tarvarjú?
Ez egy kopasz, amúgy fekete színű íbiszféle, a hazai batlának a rokona. Ez egy gémekre emlékeztető, ám hajlott sőrű madár. Nálunk a batlák azok kimondott vízimadarak, ez a tarvagyú, ez viszont a különböző köves sziklás részeken költ, és nagy részt sáskákkal, egyéb rovarokkal táplálkozik, úgyhogy nagyon speciális és különleges madár, nagyon jó élményeink voltak vele, de más madarász csapattal is igen találkoztunk, összesen egyel, de az úti beszámolókból egyértelmű, hogy sokan járnak oda. Utána csinálnak egy úgynevezett trip reportot, egy ilyen úti beszámolót, és akkor a következő csapatok az alapján tudnak menni, illetve vannak különböző online oldalak is, ahol a megfigyeléseket fel lehet tölteni, és az alapján próbáltunk mi is közlekedni az országban.
Meg akkor már ti is adtatok tanácsokat a következő generációnak?
Igen, és az az érdekes, hogy az utánunk lévő magyar csapat, egy pesti csapat, a csőrdeformitás miatt egy speciális kinézetű atlaszküllő volt, ugyanazt a madarat látta, mint mi. Úgyhogy ezt biztosan tudjuk, mert nem sok olyan deformált csőrű madár lehet, mint az. Úgyhogy az még akkor élt, amikor ők mentek.
Az elhangzott riportban Balázsi Péter madarászt, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét hallották, aki marokkói madarász kalandok címmel tart előadást csütörtökön 16:30-tól Miskolcon a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. Most irodalmi részlet következik. Vojnich András Utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 27. részét hallják. A felolvasó Szívós Győző.
Nem szívesen hagytuk ott a nátrontavat és az oldainyó lengai fenséges kúpját. Úgy éreztük pár nap elteltével, hogy ez a mi hegyünk, a mi tavunk. Megint a Riftvéli alján robogtunk, félméteres porban. A kocsik több kilométeres közöket tartottak, hogy a vezetők valamit lássanak. Utunkat végig sötétbarna és szinte az égig érő porkígyó jelezte. A délutáni lehanyatló nap sejtelmes fénybe burkolta a tájat. A rohanó kocsikból a portfüggönyön át csak villanásnyi időre tűnt elénk egy marháit verő pásztor, a kútnál korsóikkal várakozó lányok és asszonyok csoportja, vagy a szágúdó antilopok és a dübörgő zebrák csapatai. Nagyon hosszúnak tűnt ez a 150 kilométer. Még elértünk a Nemzeti Park kempingjébe, közel a Manyarató partjához, és izzadtan, szomjasan, fáradtan és éhesen felállítottuk a sátrakat. Annyit azonban a sötétben is láttam, hogy erdőben vagyunk. Nagy fák borulnak fölénk, és bogarak csapódnak a lámpákhoz. Lehet gyűjteni.
Babu! Babu! Babu!
Mintha valaki Árpit hívna a fák közül. A nagy pávián hímek hangja ez. Árpi felelgetett nekik, vagy egy óráig beszélgettek. Táborunk hatalmas fák között egy kis tisztáson volt. Mögöttünk keskeny patak. Ideális hely. Szomszédságunkban német luxustábor, különleges trópusi sátrakkal, szellőző berendezéssel. És egy gusztusos tábori illemhelyjel. Valódi hordozható angol WC. Egy sátorszerű alkotmányba rejtve. Kubinak fogalma sem volt, mi lehet az, besettenkedett, hogy megnézze közelebbről. Ez önmagában talán még nem lett volna olyan nagy illetlenség, de nyomban ezután egy hasonlóan kíváncsi pávián ugrott az illemhelyre, akinek annyira megnyerte a tetszését a berendezés, hogy el is végezte ott a dolgát. No persze nem minden ment oda, hova kellett. A következő vendég, a tulajdonosok egyike persze csak azt látta, hogy Kubi jön ki a WC-ből.
Oh, never hurt!
Hallottuk a németek felháborodott kiáltozását. S percek múlva megjelent egy cédula a WC sátor oldalán, szigorúan magánhasználatra. És attól fogva nagyon csúnyán néztek Kubira. A páviánok egyébként is általános támadást indítottak. Eleinte csak a környező fákon ugráltak, majd a tábor egész területén mozogtak. Egyikük a kocsi csomagtartójára mászott, másikuk kölykével együtt beült a kempingszékbe, a harmadik a volán mögött helyezkedett el. A jelenlétünk egyáltalán nem zavarta őket, sőt, amikor úgy gondolták, hogy elegük van belőlünk, dobálózni kezdtek, s mindent elloptak, amit kint hagytunk. A Manyara Nemzeti Park 330 négyzetkilométer. Ebből nagyjából 230 négyzetkilométer a tó, a Lake Manyara. A tó felett magasodik a Rift Valley, amelynek nyugati falait meredeken zuhan le, míg a keleti ellaposodik. A park növényzete változatos. Van itt sűrű erdő, akáciás fás szavanna, nyílt szavanna, tóparti vegetáció és mocsár. A gazdag növényzethez hasonlóan nagyszerű állatvilág járul. Csupán csak a madárfauna 400 fajt számlál. A park kapujának közelében terpeszkedő erdő sok szempontból hasonlít a trópusi esőerdőkhöz. A fák magasak és több emeletet alkotnak, a lombozat sűrű, rengeteg a rovar, a madár és az emlős. Nagy a fajgazdagság, mégis alapvető különbség, hogy még az igazi esőerdőket, mint a nevük is mutatja, a bő csapadék táplálja, itt az egész rendszer a talajvízre települt. Tehát nem zonális, hanem helyi specialitásról van szó, ami a vidék geológiai felépítéséből következik. A tó és a szakadék közötti alig 2-3 kilométer széles sávon, tehát aránylag összezsúfolva sok állat él. Már a bejáratnál páviánok és kis zöld majmok vettek körül. Megálltunk bámulni egymást. Egy kis facsoport alatt népes elefántcsapatot fedeztünk fel. Egyre közelebb mentünk. A motort leállítottuk, ami egyébként szigorúan tilos, hogy a tetőn dolgozó Safit ne zavarja a kocsi remegése. Az elefántok egy ideig tűrték is a háborgatást, majd bevonultak az erdőbe, kivéve azt a néhányat, amely szemmel látható elszántsággal felénk vette az útját. Mire beindult Ludwig motorja, már majdnem a nyakunkon voltak. Az afrikai elefánt a park egész területén él, de különösen sok van a fás szavannán, a száraz időszakban pedig a folyók mentén. Családokban élnek. A családok elsősorban nőstényekből, lányok és anyák és nagymamák állnak. A fiatal hímek külön csapatokban kóborolnak. Hosszú életűek, 60 évig is elélnek. A nőstény csak 12 éves korában lesz termékeny. A terhesség ideje is igen hosszú, 22 hónap. A populációban domináns szerepe van a nagy hímeknek. Esős időszakban elsősorban fűvel táplálkoznak. Ennek megfelelően ilyenkor inkább találkozunk velük a nyílt területeken. A szárazabb periódusokban a fák leveleit fogyasztják, és itt rejlik számos védett terület problémája. A kisebb parkokban az elefántok a saját életlehetőségeiket semmisítik meg akkor, amikor a fákat ledöntik, az ágakat letördelik, a területet feldújják. A tóba ömlő Szimba folyó kiszélesedő részében, az úgynevezett hipopulban igen sok a víziló. A 2-3 tonnás állat a nappali órák jó részét a vízben tölti, általában éjszaka táplálkozik. A parti sekély vízben szívesen készít magának dagonyát, ez derékig érő ürülékből és vizeletből álló sűrű massza, amit a száraz időszakban a kevéske víz alig higít fel. A legrosszabb kemény rostú füvet is megeszi, ami talán még a kecskének sem kellene. De a vízilovak szemmel láthatóan ezzel is megelégszenek. Különös gyomruk 14 részből áll, szinte mindent képes megemészteni. Párzási időben, de játékból máskor is nem ritka a bikák párviadala. Ezek valóságos lovagi tornák. Szélesre tátott pofával rontanak egymásra, s rémizgetik egymást. Az áldühött támadások addig ismétlődnek, míg a gyengébbik fél vereségét beismerve el nem vonul. Közben hatalmas agyaraikkal jókat ütnek egymásra. A különben békeszerető állatok tudnak veszélyesek is lenni. Főleg, ha közéjük és a vízpart közé kerülünk, amikor az állat legel. Ilyenkor váratlan gyorsasággal támadnak. Aki már látott rohanó vízilovat, tudja, hogy a disznószerű külső valóban a sertésekkel és nem a lovakkal rokon, megtévesztő. S a csupa izom állat, amelyen alig van zsír, nagyon is veszélyes ellenfél. Egyébként a víziló bőre sem olyan vastag, mint gondolnánk, s főleg nem érzéketlen, hanem inkább lágy, finom, amely a simogatást és a legapróbb legyeket is megérzi. A manyarai vízilovak nyugodtan tűrték a filmezést mindaddig, amíg egy sereg amerikai meg nem érkezett. A zajongó embercsapat elől a víz közepére úsztak. A parton rengeteg vízimadár áldogált. Nyerges csőrű gólyák, pelikánok, gázlómadarak sokfaja, s köztük néhány méltóság teljes marabú. A kis kócsagok a vízilovak hátán kopácsoltak, a bőr ráncai közül szedték ki az élősködőket. Egy kisebb tavacskában két fürdőző kafferbivajt lehetünk. Mellettük nagy kócsagok haláztak. Kiszálltam a kocsiból, rájuk irányítottam a teleobjektívet. Mire a bivajok vízörvényt kavarva zúdultak ki a tóból. Ugrottunk be a kocsiba, de szerencsére a hatalmas állatok a part túlsó felén kapaszkodtak ki a vízből. Aztán újabb elefántokra bukkantunk. Ezek is széttárták a fülüket, és az ég felé nyújtották az ormányukat. Az itteni vastagbőrűek kissé idegesnek tűntek. Gyors iramban távoztunk.
Vojnich András Utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 27. részét hallották. A felolvasó Szívós Győző volt. Az Erdőfohásza ezzel már a véget ért. Munkatársai voltak Somosvári Eszter Anna irodalmi és Kovács Krisztina zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatárs Somogyi Márton. Nevükben is megköszönöm figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánok. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink! Robert Fulkham Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 13. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Robert Fulgham már lángolt, amikor ráfeküdtem. Az unitárius lelkész gyakran kérik fel, hogy felekezetek közötti házasságkötést celebráljon, köznapi nevén vegyes házasságot. Rendszerint azonban nem csak merőben eltérő vallási hátterekről van szó, minden olyan esküvő vegyes, amelynek során a menyasszony vagy a vőlegény olyas valakivel lép házasságra, aki a családja származási vagy osztály határain kívül áll. Az ilyen házasságkötésre való felkérés azt jelenti, hogy két olyan embert kell összeadni, akik aknamezőn próbálnak átkelni anélkül, hogy felrobbannának. Ezt példázza egy gyönyörű, fiatal, brooklyni lány esküvője, népes család, lengyel bevándorló ősök és zsidók. A magas, fekete, jóképű vőlegény detroiti származású, hasonlóan népes család, hasonlóan bevándorló ősök, csak éppen írek, na is római katolikusok. A menyasszony családjában volt egy rabbi és egy kántor, a másik csapat összeállításában is szerepelt egy-két pap meg egy apáca. Már az is épp elég baj volt, hogy a fiatalember és az ifjú lány ilyen messzire eljöttek nyugatra, hogy Seattle-be járjanak egyetemi továbbképzőbe, de elég baj volt, hogy esetleg nem a régi szomszédság valamelyik tagjával házasodnak össze. Na de, hogy összeszerelmesedjenek, sőt, ami még rosszabb, összeházasodjanak valakivel, aki más, mint mi vagyunk, hát ez már egyenesen szégyenteljes katasztrófa volt, a legnagyobb erősségű családi földrengés, elképzelhetetlen dolog. Brooklyn kisasszony és Detroit úr azonban 21 éves volt, és csordultig voltak szerelemmel. A szerelem pedig, ebben egészen biztosak voltak, minden akadályt képes legyőzni. A lelkésznek voltak bizonyos kétségei, hiszen azelőtt hasonló párokkal még soha nem sikerült átjutnia az aknamezőn, és egy-két srapnel már megsebezte a lelkét. Ettől kezdve az egész történet során, szinte a legvégéig, az események dominószerűen dőltek egymásra. Minden oly előrelátható volt, hogy akár egy kis mellékest is kereshettem volna, ha zugfogadásokat kötök arra, mi fog történni legközelebb. El is mondhattam volna nekik, de úgysem hallgattak volna rám. Az embereknek néha maguktól kell rájönniük bizonyos dolgokra, lehetőségeiket a következőképpen látták. A terv. Összeházasodnak egy anyakönyvvezetőnél, és soha nem árulják el az ősöknek oda át keleten, de, és itt jön megint a szeretet, mindketten igazán szerették szüleiket, és ha azok rájönnek, hogy mire készülnek, mélységes sebet ütnének rajtuk, különösen, ha még az is kiderülne, hogy semmiféle egyházi ceremónia nem volt. Így hát, B-terv. Egy unitárius lelkésszel adatják össze magukat, és a szülőkkel csak másnap közlik a dolgot, amolyan félig-meddig leányszöktetés. A szüleiknek sejtelmük sincs, hogy az unitáriusok miben hisznek, de legalább volt egyházi aktus méghozzá templomban. Jó ötlet. Itt lép a képbe Fulghams tiszteletes úr, amiből következik a C-terv. Ha már úgyis templomban, lelkész közreműködésével zajlik az esküvő, akár meg is hívhatják egy-két barátjukat, nem csak a két tanút. És ha már azt a néhány barátjukat meghívják, akkor még további barátokat is meghívhatnak, hiszen nem akarják ők megsérteni senkinek az érzéseit. És minthogy ezzel már el is érkeztek ahhoz a bizonytalan választóvonalhoz, ahol a barát kategória összemosódik az ismerős kategóriával, akkor még tovább is mehetnek, és meghívhatnak minden ismerőst. És már is egy nagyszabású esküvőnél tartunk, ennyi ember már egy egész buszrakomány. Aj, de ha ezek mind eljönnek, akkor fogadást is kell adni. Nem mondhatja az ember, hogy ez egy szűk körű esküvő, úgyhogy mindenki menjen el valahova kávézni. És természetesen, ha itt van ez a rengeteg ember meg a fogadás, akkor már nem lehet másodosztályú esküvőcskét tartani és mindenki előtt leégni. Nem, uram, hosszú fehér ruha kell, kölcsönzött smokingok, virágok, személyzet, fotósok, gyűrűk kellenek, az egész cókmók. És mindez csak azért, mert úgy vélték, nem ártana egy pár vendéggel több. Sejted már, mi következik? Úgy van, D-terv. Nem tehetik meg, hogy ekkora hűhót csapnak, és még csak meg sem hívják a családjukat. És már itt is vagyunk az aknamező szélén. Csak mellesleg jegyzem meg, hogy az esküvők mindig hajlamosak egy kissé túlzott méreteket ölteni. Soha nem láttam még olyat, amelyik a tervezetnél kisebb létszámú lett volna, vagy amelyik belül maradt volna az előzetes költségvetésen. Az egyik dologból mindig következik a másik. Kicsit olyan ez, mint maga a házasság, vagy az élet. És miért is ne lenne, ha örömről és ünnepről van szó, az legyen csak mindig költséges. Hát, akárhogy is van, ráléptek az aknára, méghozzá a nagy aknára. Felhívták a mamájukat, és meghívták őket az esküvőre. Az én házamból telefonáltak, azóta sem akar rendesen működni a telefon. Valószínűleg egészen Detroitig meg Brooklynig elégtek a vezetékek. A két mama egyformán reagált. Össze fogsz házasodni egy micsodával? Egy micsodával? Amit hallgatás és hosszú zokogás követett. Ekkor a papák vették át a kagylót, és hozzászólásuk lényege ez volt. Most azonnal hazajössz, ebben a percben, azonnal! Hát egy hónapig záporoztak a levelek és a telefonhívások, akár a vízesés. Nagybácsik, nagynénik és unokatestvérek álltak csatasorba. A rabbi 30 oldalas levelet írt. A papok és az apáca imádkoztak. A két család soha nem jön el egy ilyen esküvőre. Zsarolással, a pokol tüzével és megszakadt szívekkel fenyegetőztek, még kenőpénzt is felajánlottak. Minden hiába. Semmivel sem tudták eltántorítani a fiatalokat, még kitagadással sem, amivel pedig végül mindkét család megfenyegette őket. Nem mintha akár a menyasszony, akár a vőlegény érzéketlen lett volna. Rengeteg időt töltöttek Fulghum tiszteletes úr irodájában, a menyasszony üvöltözött, a vőlegény szentségelt. A házasságot mégis komolyan gondolták, akár kis balták is potyoghattak felőlük az égből, aminek volt is némi valószínűsége. A fiatal párnak azonban volt egy láthatatlan pajzsa. A szerelem, meg egy titkos fegyvere, a humorérzékük, a könnyedségük. Ugyanolyan gyakran nevettek, mint amilyen gyakran sírtak. Ezen kívül mindketten makacs, erélyes családból származtak, amelyek nehezen vergődtek zöldágra, és mindig azt mondogatták a gyerekeknek, hogy soha ne hátráljanak meg, ha hisznek valamiben. A gyerekek pedig pontosan azt tették, amire a szüleik tanították őket. Hittek egymásban. És ez volt a lényeg. Ebben a patthelyzetben az egyik nagymama vágta el a gordiuszi csomót. A vőlegény nagyja. Bizony Isten, ha egyetlen unokája nősül, nem számít, hogy tudod, mit vesz el, ő bizony ott lesz. A meg sem született unokái kedvéért, akiknek szükségük lenne rá. Egyébként annak idején a mennyét sem találta a megfelelőnek, mégis egész jól alakultak a dolgok. Köszönjük szépen! A nagyi komolyan beszélt. Elment és foglalt repülőjegyet, már pedig ő elmegy arra az esküvőre. Punktum! Így aztán sorra dőltek a dominók. Ha a nagymama elmegy, akkor kísérőre is szüksége lesz. Szó se lehet arról, hogy egyedül menjen, és nem sokára már az összes detroiti katolikus ír jönni akart. Megmutatják azoknak a bunkó brooklyni zsidóknak, milyen is az igazi családi összetartozás. Elhozták Dicky bácsit, a papot is, hogy a lehető legvallásosabb mederben tartsa a dolgokat. Nos, már tudod, hogy ezután mi következett? 35 brooklyni zsidó köztük rabbi nagypapa váltott repülőjegyet. Az esküvő egy vérre menő mérkőzésre kezdett hasonlítani a Notre Dame és a Jeruzsálem Tech között. A fizikában ezt úgy hívják a kritikus tömeg elérése. Na, hogy mindenki eljött, és valóban bonyolultá is vált az élet. A rabbi nagypapa könyörgött, hogy legalább egy hagyományos áldást hadd mondjon héberül a ceremónia végén. Amikor a katolikus írek ezt megneszelték, semmi más nem felelt meg nekik, csak ha a nagymama, aki valaha operettben lépett fel, az áldás előtt elénekelheti Schubert Ave Mariáját, mint egy védekezésül a héber nyelv ellen. Az egyik fél egy kis füstölőt akart, a másik meg bort akart inni a szertartáson, aztán eltörni a serleget. A menyasszony és a vőlegény nem igen tehetett más, csak bólogatott és mosolygott, és bármit javasoltak, csak annyit mondtak, ahogy akarjátok. Eljött a nagy nap. Vasárnap este, napnyugta után, hogy a kedvébe járjanak a tudod miknek, a két család bevonult a templomba, és mindannyian leültek, nem is. Pontosabb kifejezés lenne az, hogy beásták magukat a templom hajó két oldalán. Egy ideig hatot tettem volna öt ellen, hogy a szertartás után tömegverekedés lesz, és nem fogadás. De én hiszen folyton megfeledkezem a szeretetről. A detroiti katolikus írek szerették a vőlegényt, a brooklyni lengyel zsinók a menyasszonyt nem kevésbé. És volt is rá okuk. Figyelemre méltó fiatalok voltak, méltók arra, hogy büszkék legyenek rájuk és tiszteljék őket, még ha üres is volt a fejük, amikor a párválasztásra került sor. És még a házasság legáldázabb, legpesszimistább kritikusának is nehezére esett figyelmen kívül hagynia, milyen magas és jóképű a vőlegény, és milyen elbűvölő a menyasszony. Ahhoz pedig igazán vaknak kellett lenni, hogy ne lássa meg az ember, ami a szertartás alatt történt, amikor a pár az esküjét mondta, világos volt, hogy annak minden szavát komolyan gondolják. És amikor a menyasszony pityeregni kezdett, a vőlegény pedig a karjaiba zárta és szintén elpityeredett, nos, az egész templom könnyekben ázott. Már azelőtt is láttam nedves esküvőket, de ez itt valóságos közfürdőbe ment, tehát minden félbeszakadt, amíg mindenki jól ki nem sírta magát, beleértve a lelkészt is. Még Diki bácsi, a pap is törölgette a szemét és fújta az orrát, miközben csak az előcsarnokból leskelődött befelé, nehogy beszennyezze magát a szertartással. Igazán egyszerű dolog történt. Váratlanul mindannyiunkat elragadott az öröm, nagyjából akkor, amikor a mennyasszony azt mondta, igen, ó, igen, igen, válaszul a lelkész kérdésére, hogy elfogadja ezt a férfit. Nyilvánvalóan valami nagyon ősi, szép, új és jó dolog történt. Csak egy fafejű vagy kőszívű ember nem vette volna ezt észre. Öröm, kimondhatatlan igenlése valami helyes dolognak, így hát szavak hiány csak sírtunk tovább. Ekkor a vőlegény nagymamája, a katolikus írek 78 éves nagymatriarchája felállt, hogy elénekelje az Ave Mariát. Nem azért tette meg ezt a nagy utat, hogy aztán cserbe hagyja az unokáját. Odaállt a zongora mellé, vett egy nagy lélegzetet, lehunta a szemét, és leszállította az árut. Soha nem hallottam még ilyen érzéssel, ilyen szenvedéllyel és odaadással előadni ezt a dalt. A nagyi óriási volt. Nem azok a rekettes, túl dramatizált hangok jöttek elő belőle, amilyeneket az ember egy öregedő, harmadrangú operaénekes nőtől várna. Nem bizony. Olyan nagymama hang volt ez, aki az egész életét beleszűrte a zenébe ebből az egyszer az életben alkalomból, hogy tisztelegjen azelőtt, amit szeretett, és amiben hitt. Amikor az utolsó nagyszerű hang is elhalt, és fogva tartott bennünket a csönd, a nagymama kinyitotta a szemét, az unokájára mosolygott, és ennyit mondott. Na, azért mondom. És a brooklyni zsidók önkéntelenül is felállva tapsolták meg. Lehet, hogy azt nem tudták, hogyan kell egy templomban viselkedni, de a zenét ismerték, és tudták, hogy a nagyi mindent beleadott. Az igazi szeretetet pedig felismerték, ha találkoztak vele. Kedvükre való volt a nagyi. Ki is kívánkozott belőlük a vastaps. Bravo, nagyi! De a rabbi nagypapa sem akart alul maradni, lassan előre ment, és megállt a mennyasszony és a vőlegény mellett. Kinyújtotta a karját, és megfogta a kezüket. Azután Ábrahám, Izsák, Jákob és az összes brooklyni zsidó nevében szólva áldást osztott az ifjú párnak, hogy az életük végéig elkísérje őket. Mondom, megáldotta őket, és nem kellett ahhoz héberül tudni, hogy ezt megértse az ember. Na és persze, amint az várható volt, a katolikus írek olyan ünneplésben részesítették rabbi nagypapát, amit az soha el nem felejt. Bravo, nagyapó! Ez volt az a pillanat, amikor a lelkész megkönnyebbülten mélyet sóhajtott, mert tudta, az öröm megmentette a napot, és komoly esélye van annak, hogy az ügy happy end-el végződjön. Happy end! Jobban vágyunk a happy endekre, mint bármi másra ebben az életben, és úgy tűnt, most meg lesz. A családok egészen az esküvő végéig azt nem értették meg, hogy a végső dolgokra vonatkozó metaforákkal kapcsolatos vitáik ellenére sok közös értékük és hagyományuk van. Hittek a családban, a hűségben, a szeretetben, egy azon Istenben és abban, hogy képesek mindezeket ünnepelni. A mennyasszony és a vőlegény a padsorok között átsietett a banketterembe, ahol már várta őket a polka zenekar. Az ifjú házasok táncra perdültek, mindenki tapsolt. Rabbi nagypapa felkérte operaénekes nagymamát. A tömeg felzúgott, aztán csatlakoztak hozzájuk, és a parti már kezdetét is vette. Soha életemben nem vettem még részt ilyen fogadáson, soha nem volt még ennyi tánc, evés, nevetés és éneklés, hosszan belenyúlva az éjszakába. Fantasztikus volt. Három nappal később, amikor a fejem már kitisztult, elgondolkodtam azon, hogyan is történt mindez, és arra jutottam, hogy a szkeptikus lelkész tévedett, és a vőlegénynek meg a mennyasszonynak volt igaza. A szeretet erősebbnek bizonyult az előítéleteknél, a szeretet diadalmaskodott. Nem vagyok biztos benne, hogy tökéletesen meggyőztek-e, de a bizonyíték ebbe az esetben erre mutat. A végeredmény szeretet, gonosz szellemek, 21-0. Ha kétségeid vannak, bízzál azokban, akiket szeretsz. Valamennyiükben. Epilógus. Egy év múlva, nem sokkal a csodálatos esemény első évfordulója előtt egy képes lapot kaptam, amelyet egy luxus hajóról adtak fel a Karib-tengerről. Azt gondoltam, a mennyasszony meg a vőlegény küldte. De nem. A mennyasszony meg a vőlegény szülei, akik közben jó barátok lettek.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 13. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Szentek, szentéletű emberek.
Egyiptomi Szent Mária bűnbánó. A keleti és nyugati egyházban egyaránt az őszinte bűnbánat és megtérés megrendítő példájaként említik régi idő óta. Alakja főleg a Szent Szofrónius jeruzsálemi pátriarka által írt életrajzából lett ismeretes az egész keresztény világban. A Szent Pátriarka a következőképpen írja le a híres vezeklő életét. Egyiptom földjén született. 12 éves korában a szabadabb élet kedvéért elhagyta a szülői házat és Alexandriába ment. A világváros bűnös élete csak hamar egészen magával sodorta. 17 évig élt itt bűnben és botrányban, sok szegény léleknek és saját magának nagy veszedelmére. Akkor merő kíváncsiságból Jeruzsálembe igyekvő zarándokok közé vegyült. A Szent Kereszt fölmagasztalásának ünnepére mentek. Útközben és Jeruzsálemben tovább szedte bűnös szenvedélye az áldozatokat. Mégis, amikor az ünnep elérkezett, a nagy tömeggel együtt be akart menni a templomba. Valami láthatatlan erő azonban visszatartotta. Többször próbálkozott, de a küszöbön nem tudott átlépni. Megrémülve húzódott az előcsarnok egyik zugába. Most egyszerre ráborult bűnös életének minden szégyene és nyomorúsága. A szégyentől és kétségbeséstől összetörve sírt, míg szeme a bejárat fölötti mozaik képre esett a kegyelemmel teljes Istenanya képére, mint utolsó menedékéhez nézett föl hozzá. Azután földre borult előtte, s meggyötört szívének maradék reménységével könyörgött. Krisztusnak szent anyja! A hívők téged irgalmasság anyjának, bűnösök menedékének hívnak. Könyörülj rajtam, szerencsétlenen. A legutolsó bűnös vagyok, védj oltalmadba. Csak azt a kegyelmet add meg, hogy rápillanthassak a Szent Keresztre, amin Jézus értem is meghalt. És ígérem, egész életemben siratni fogom bűneimet, vezekelni fogok értük. Most be tudott menni a templomba. Odaborult a keresztlábához, amelyet valaha Magdolna könnyei öntöztek, és sűrű könyhullatással, bánatos szívvel sokáig imádkozott. Mikor kijövet még egyszer Szűz Mária képe elé állt, őszinte megtérésének első tanújelét érdelt, és szózatot hallott. Menj a Jordánon túl, ott nyugalmat találsz. Vonakodás nélkül teljesítette a parancsot. Maradék pénzén 3 kenyeret vett, s útnak indult. Öreg éjszaka volt, mikor a Jordán partjához ért, keresztelő Szent János templomához. Másnap itt megvallotta bűneit egy papnak, s föloldozásban részesült. Magához vette az Úr szent testét. Azután messzire bement a pusztába, ahol már egy lélek sem jár. Itt maradt élete végéig. 47 évet töltött a vadonban, hihetetlen vezeklések és önmegtagadások között. A három kenyér elfogyott az első napokban, s azóta csak a puszta gyökerei és vadnövényei voltak tápláléka. 17 évig itt is kísértették régi bűnös életének emlékei. Már-már azon volt, hogy visszatér a világba, de Isten kegyelme álhatatossá tette a küzdelemben. A 17 év elmúltával pedig nagy lelki békességre jutott. Így talált rá a közel 100 esztendős Zozimus apát. Egyik jordánparti kolostorból jött, mert az volt a szokás náluk, hogy nagybőt elején elhagyták a kolostort, s az Úr Jézus példájára a pusztába vonultak remetéskedni. Virágvasárnapra aztán visszatértek, s a föltámadást már közösen ünnepelték. Mária az apátnak elmondta élete egész történetét. Most még csak egy kívánsága volt, hogy halála előtt magához vehesse az Úr szent testét. Kérte tehát Zozimuszt, hogy a következő évben virágvasárnapra jöjjön, s hozza magával az oltári szentséget. Azt is megbeszélték, hogy Mária a Jordánig elébe fog menni. A következő nagybőt elején Zozimus apát megbetegedett. Még ha akarta is, nem tudta elhagyni a kolostort. Amint azonban közeledett virágvasárnap, kezdte összeszedni magát. Fölgyógyult, s ígéretéhez híven, a megbeszélt időben ott volt a Jordán partján. Már várta a bűnbánó Mária. Meggyónt, s megáldozott. S nagy boldogsággal indult vissza a pusztába, Simeon énekét hangoztatva. Bocsásd el most, Uram, szolgádat szavait szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél az üdvözítőt. Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek, hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége. Megkérte még az apátot, hogy a következő évben is látogassa meg azon a helyen, ahol először reátalált. Zozimus így is tett, de csak a nagy vezeklő holttestét láthatta. Mellette a homokba volt írva utolsó kívánsága, ide temesd a bűnös Mária tetemét. Lelke a halál Jordánján túl megtalálta az örök életnek, az örök boldogságnak nagy-nagy kincsét. Istennél van, ahol közben jár azokért, akik bűnbánatot tartanak, bűneiktől meg akarnak szabadulni. Mindannyian bűnösök vagyunk. Tegyünk meg mindent azért, hogy őszinte bűnbánattal, szentgyónással megszabaduljunk minden bűnünktől.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,2,